Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által téged dicsérünk, magasztalunk ezen a mai napon is. Az énekelt imádság után a prózai imádsággal sokkal szebbek a te áldott zsoltáraid, mint a mi dadogásunk, de köszönjük néked, hogy így is kedves előtted, hiszen szent lelked gerjeszti a szívünkben, hogy magasztaljunk és dicsérjünk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget hatalmas szavaddal, aki gondját viseled a teremtettségnek, aki annak ellenére, hogy legfőbb teremtményed, az ember lázad ellened, mégis szeretettel fordulsz a teremtett világ felé. Köszönjük néked, hogy szeretetednek a jele, hogy még megmentőt is küldtél, aki kimenti az embert ebből az ellened való lázadásból, és új emberré teszi, újra a te imádóddá, a te, neked engedelmes emberré formálja. Köszönjük néked, szent fiadat, Jézusunkat. Áldunk téged, Jézus Krisztusunk, aki hagytad nékünk az úrvacsora szent sákramentumát, hogy rád emlékeztessen, ilyen fizikális formában is emlékeztessen a te drága személyedre, sőt a te drága művedre, hogy elvetted bűneinket, és nekünk bűnbocsánatot szereztél. Köszönjük néked, hogy elvégezted, és most ott ülsz az Atyaistennek a jobbján teljes dicsőségben, és áldunk azért, mert szent lelkedet is elküldted erre a földre, hogy hirdetesse az evangéliumot, halljuk mi is irántunk való szeretetedet, és higgyünk, hozzá térjünk, és neked engedelmesen éljünk. Köszönjük néked, hogy szent lelkeddel munkálkodsz a szívünkbe, hogy ne legyünk istentelenek, hanem Isten félők legyünk. Áldunk azért, hogy ezt az érzést, ezt az indulatot, ezt a viszonyulást erősített bennünk a mai napon is. Köszönjük Istenünk, hogy eléd jöhetünk, hogy várhatjuk a te áldott szavadat. Kérünk, hogy taníts minket ma is, szólj hozzánk az ígéből, és add, hogy bizalommal tudjuk venni a te szeretetedből eredő tanításokat. Segíts, hogy lélekben gazdagodva tudjunk visszatérni az élet ösvényeire. Kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteletünket szent nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 37. Zsoltárból, leülve hallgassátok meg a 37. Zsoltárnak az áldott szavait. Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozz, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodj le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodj arra, kinek útja szerencsés, és arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól. Hagyd el a heveskedésedet, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincs ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket, de fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben. Jól laknak az éjség napjaiban. A gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstben múlnak el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz, irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli, ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, és magzatja pedig kenyér kéregetővé. Minden nap irgalmatoskodik, és kölcsön ad, és az ő magzata is áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedj, és megmaradsz mindörökké, mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak, leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja azt annak kezében, és nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Várjad az Urat, és őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, mikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjedkedett az, mint egy gazdag, lombozatú vadfa. De elmúlt, s íme nincs. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre. Nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek. A gonoszoknak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején, megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Kedves testvéreim, láttuk elmúlt vasárnap, hogy Dávid ebben a 37. Zsoltárban, már idősebb emberként, az istenfélő embereket tanítgatja arra, hogy hogyan dolgozzák fel azt a jelenséget, hogy sok esetben az istentelen emberek materiálisan, anyagilag, életszínvonal tekintetében felül múlják az istenfélőket, akik alacsonyabb életszínvonalon élnek, sőt sokszor szenvednek, nélkülöznek, üldözöttek, és hát nehezebb sorsuk van. Hogyan is dolgozzuk fel ezt? Dávid által maga Jézus Krisztus az Ótestamentumban is jelenlevő és megszólaló bölcsesség tanácsol, hogy mit tegyünk ebben a helyzetben, hogy legyőzhessük a rossz érzéseket. Az első négy tanácsot vettük szemügyre múlt vasárnap. Az első az volt, hogy mint egy ilyen tűzoltásszerűen ne bosszankodj és ne irigykedj a gonosztevőkre. Itt nem a börtöntöltelékekre kell gondolnunk a gonosztevők alatt, hanem az Isten nélkül élő emberekre, akik nem ismerik el őt, vagy elméletileg is ateisták, vagy csak gyakorlatilag ateisták, de önmagukat istenítik, és az anyagiakat és az élvezeteket tartják az életük legfőbb kincseinek. Istennel nem törődnek egyáltalán. Ne bosszankodj és ne irigykedj ezekre az emberekre, hanem helyette adott három tanácsot, mind a három az Úrral kapcsolatos, azt mondja, hogy bízzál az Úrban. Bízzál az Úrban, a következő az volt, hogy gyönyörködjél az Úrban, az Úr szépségében, lényének, szavainak, tetteinek szépségében. És azt mondja, hogy bízd rá az életutad vezetését. Hogyha ilyen úton vezet, ami nem annyira sikeres, vagy nem olyan fényes karrier, akkor is bízd rá az életed vezetését. Jó irányba fog vezetni. Tehát ne bosszankodj ezekre az emberekre, ne is irigykedj rájuk, mondja a bölcsesség, hanem helyettük inkább nézzél fölfele, és gondolj az Úrra, bízzál benne, gyönyörködjél benne, és bízd rá az életednek a vezetését. És ezek után folytatja, és további tanácsokat is ad Dávid, illetve hát rajta keresztül a bölcsesség, maga Krisztus. Azt tanácsolja ötödször, hogy fontoljuk meg az istentelen emberek életének a végét, a pályájuknak a végét. Elmondja többször ebben a Zsoltárban, hogy az Istennel nem törődő emberek, azok el fognak veszni. Isten büntetése éri őket utol. Nagyon sok képet használ erre nézve, azt mondja például, hogy hirtelen levágattatnak, mint a gyenge növény, elfonnyadnak, kivágattatnak, eljön az ő napjuk, amikor Isten büntetése az istentelenségük miatt utoléri őket, a rossz, amit mások ellen terveztek, visszafordul reájuk, amiben bíztak, arról kiderül, hogy fölösleges volt benne bízni, karjuk eltörik, eltűnnek, mint a ligetek ékessége, virágai, eltűnnek, mint egy lágy szellőben a füst, mert az Úr átkavar rajtuk, sőt nem csak rajtuk, hanem még az utódaikon is, és olyanokká is lesznek, mint egy gazdag lombozatú fa, egyszer csak már nincsenek ott. Hip-hop eltűnnek. A végük elég szomorú. És ez fontoltassa meg veletek azért még egyszer, hogy érdemes-e rájuk haragudni, meg érdemes-e rájuk irigykedni. Hogyha valaki az Isten megveti, akár mennyire is jelen pillanatban úgy tűnik, hogy megy a szekér, és minden oké, akár mennyire is úgy tűnik, az Úr ítélete van rajtuk, átkavar rajtuk, és a büntetésük hold biztosan utoléri őket. És ráadásul, hogyha még az Új Szövetséget is bevonjuk itt a vizsgálódásunkba, akkor még messzebb látunk, mint ameddig a Zsoltáros látott, mert a Zsoltár íróit nem beszél ezeknek az embereknek az örök sorsáról, a halál utáni sorsáról, csak a halál előtti sorsáról beszél. Mintha csak a halálig látna, nem csak odáig lát, de ugye első olvasásra, mintha csak arról beszélne, hogy itt a földön ezek az emberek fölívelnek, aztán egyszer csak puf, végük van. De mi tudjuk, hogy nincs ott végük, hogy meghalnak az emberek, hanem még megy tovább az élet, és akik Isten nélkül éltek, azok nem csak, hogy itt a földön nagyon szerencsétlenül járnak a végén, hanem még ráadásul az örök kárhozat is várja őket, a pokolba kötnek ki. Istennel nem számoltak, nem akartak vele élni, akkor úgy is maradnak, örökre úgy maradnak, Isten nélkül maradnak. És ez a pokol maga, a szenvedés maga. Elvágták magukat a legfőbb jótól, a leggyönyörűségesebb valakitől, aki boldoggá tette volna őket. Na akkor most érdemes haragudni rájuk, meg irigykedni rájuk? Nem érdemes. Van még egy példánk is Jézustól, gazdag és Lázár története. Akkor elmondta, hogy volt egy gazdag ember, aki minden nap ilyen luxusba öltözött, és dúsan vigadozott, élvezte az életet, mindene megvolt. És volt a kapuja elé dobva egy koldus, Lázár, aki vágyott volna még a kis morzsákból leszegetni, amik a gazdag asztaláról lehullanak, de abból se kapott. Azt megtagadták tőle még a hulladékot is. És a kutyák jöttek és nyalogatták az ő sebeit. De végül mind a kettő meghalt, mondja Jézus a példázatot, és a gazdag a kárhozatba nyitotta föl a szemeit a halála pillanatába, és ott szenvedett és gyötrődött, a Lázár pedig az angyaloktól viteték az Ábrahám keblébe, vagyis az üdvösségre jutott. Nem azért, mert ő szegény volt, a gazdag meg nem azért jutott a pokolra, mert ő gazdag volt, nem a gazdagság vagy a szegénység számít, hanem a szívbe lévő istenfélelem. A gazdag nem volt istenfélő ember, a szegény Lázár meg istenfélő volt a maga nyomorúságába. Ez a dolgoknak a végkifejlete. Ha valaki istentelenül él, ide jut. És lehet, hogy jelen pillanatban, itt és most úgy tűnik, hogy nagyon irigylésre méltó, meg nagyon klassz, de fontold meg, mondja a Dávid fia nekünk, fontold meg a dolgok végkifejletét, végkimenetét, és ne csak az orrodig lássál, hanem egy kicsit messzebbre is nézzél. Mit használ az embernek, mondta Jézus Máté evangéliuma 16. részéből olvasuk, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val, vagyis elkárhozik. Semmit nem ér. Avagy milyen váltságdíjat adhat az ember az ő lelkéért, tette még hozzá. Ne haragudj és ne irigykedj ezekre az emberekre. Hanem, folytatja Dávid a következő tanáccsal, ez már a 6. Azt mondja, hogy fontold meg azt, hogy mit kapnak végül a kegyesek, az istenfélő emberek. Miként bánik az Úr az ő benne bízókkal, a benne gyönyörködőkkel, akik rábízták az életutuk vezetését és irányítását. Lehet, hogy az istentelenek nyomorgathatják őket, gúnyolhatják, háttérbe szoríthatják egy ideig, ez lehetséges. De egyszer vége lesz ennek, mondja. Egyszer vége lesz ennek. Fontold meg az igazak végét, mert mi a végük? Az igazak öröklik a földet. Ezt mondja itt a Dávid, illetve Jézus. Annyira szép egyébként, hogy Jézus mondja ezt, mert Jézus a boldog mondásokban is megismétli ezt a tételt, amikor azt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert öröklik a földet. Itt ebben a Zsoltárban is ezt mondja már jó előre Dávid által, hogy öröklik a földet az istenfélők. Ez a Dávid idejében, abban az ószövetségi időben elsősorban az ígéret földjét jelentette, tehát a Palesztinának a területét, ami ugye Isten földjének számított, és amit ő az istenfélőknek szánt, hogy ott éljenek. Azok fogják örökölni ezt a földet, az ígéret földjét, akik istenfélők, mondja Dávid király. De megint úgy vagyunk ezzel, hogy nem csupán erről van szó, hanem eszkatológiai távlatokról is szó van. Mert az Úr Jézus, illetve az Új Szövetség kitágítja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy az a palesztin föld, az ígéret földje, az csak egy árnyéka az új égnek és az új földnek, amit Isten teremt majd a világ végén, vagy vége után. Új eget és új földet teremt Isten, ahogy a Jelenések könyvében leírja Jézus. Ezt a mostani eget és földet tűzben megítéli, megsemmisíti, de újjá teremti, hogy legyen egy új ég és új föld, ahol Isten lesz minden mindenekben, ahol ő lesz a centrumban, ahol minden ővele fog harmonizálni. És ezért a csodálatos békességnek és a boldogságnak lesz az otthona. Ez olyan science fictionnek tűnik sok embernek, de a Bibliában mégis itt van. És itt erre is vonatkoztathatjuk nyugodtan ezt a dávidi ígéretet, vagy Dávid fiának az ígéretét az Ószövetségbe, hogy az igazak, akik bíznak az Úrban, akik gyönyörködnek benne, és akik hagyják rá az életüknek az irányítását, kiengedve a maguk kezéből, azok örökölni fogják az új eget és az új földet. Vagyis üdvözülni fognak. Együtt lesznek Istennel örökkön örökké. Tehát értitek, hogy Dávid itt ebbe a Zsoltárba mondja, nézzetek rá ezekre az emberekre, akikre haragusztok, és akiket irigyeltek, itt és most. Mert jobban megy a soruk nekik, mint nektek, akik úgymond hívők vagytok. És nehezen tudtok megbirkózni ezzel a dologgal, hogy ő nekik miért megy jobban, amikor mi vagyunk az istenfélők. Ők miért egészségesebbek, én miért vagyok betegebb, én miért vagyok szegényebb, ő még gazdagabb. Még jönnek is emberek, akik gerjesztik bennetek az irigységet, meg a haragot ezek ellen az embereken, és mondják, csináljatok egy proletár forradalmat, mert el kell tőlük szedni. Haragudjatok rájuk, gyűlöljétek őket, és közben irigyeljétek, amiük van. Mondja Dávid, ne, gondold meg a végét a dolognak. Hova fognak ezek az emberek jutni? És gondold meg, hogy az istenfélők hova fognak jutni? Az új égre és az új földre. Eljön az óra, amikor az igazság megvalósul. Karácsony Sándornak van egy idézete a Máté evangéliumában, a boldog mondásokhoz írt egy könyvet, és ebben azt mondja, hogy a szelídek öröklik a földet. Na, a szelídek azért szelídek, mondja Sándor bátyánk, mert ők a földet bírják örökségül. Ezt a világot, amelyben élünk. A szelíd, azért nem türelmetlen, ideges, tülekedő, goromba, dühös, veszett, verekedő, gyilkoskedvű, erőszakos és önző, mert Isten beiktatta már őt ennek a földnek a tulajdonjogába. Ha elébe vágsz, udvariasan félreáll és elnézően mosolyog. Miért ne? Élvezd. A döntő pillanatban, mikor épp úgy lesz szükséges, úgy is kiderül a tévedésed, hiszen ez a föld nem a tied, hanem az övé. Nem isteni jogom, mint örökség a tied, legfeljebb az élelmesebb vagy az erősebb jogán, de isteni örökségként az övé. A szelídek öröklik a földet, az istenfélők öröklik a földet. Vagyis azt mondja nekünk az Úr Jézus, hogy hát lássatok, csak ne az orrotokig, nézzetek egy kicsit messzebbre is. Lássátok az istentelenek végsorsa pusztulás, az istenfélők végsorsa pedig a kibontakozás és a teljes boldogság, az üdvösség. Akkor most kell rájuk haragudni, meg irigykedni, meg a helyükbe vágyni, és el kell keseredni, hogy nekem nincs az, ami neki van, és nem engedhetem meg magamnak, amit ő megengedhet bezzeg magának. Hagyd el a heveskedést. És ezek után Dávid még tovább vezeti a hívő emberek elméjét, és azt mondja, adja nekik a harmadik tanácsot. És mondja, fontoljátok meg azt, hogy ebben a mostani helyzetben az Úr vele van az övéivel. Veletek van az Úr. Elmondja többször ezt is, hogy ő nem hagyja el a kegyeseit. Támogatja az övéit az Úr. És védelmezi őket, és gondoskodik róluk. Gondoljátok meg, mondja Dávid, hogy ott van mellettetek az Úr ebben a mostani helyzetben, amit esetleg kellemetlenebbnek éreztek. Három dolgot emelnék ki, amit mond nekik. Ott van mellettetek az Úr, és megvéd benneteket. A védelme ott van veletek. Az az igazság, hogy ugye itt ebben a Zsoltárban is találkozunk ezzel, hogy fondorkodik, vagyis cselt, sző, a gonosz az igazak ellen. Fegyvert húz, felhúzza az ívet, az íját, hogy lelője. Leselkednek reájuk, mondja, halálra keresik őket. El akarják őket pusztítani. És akkor látjuk, testvérek, hogy ez sajnos hát gyakorta így is van. Az istentelen embereknek rendkívüli módon piszkálják a csőrüket, még a formálisan vallásos emberek is, nemhogy az igazi hívők. Már aki csak formálisan is Istenre mutat, vagy Istenről beszél nekik, vagy emlékeztet, már azzal is bajuk van. Nemhogy azokkal, akik komolyan is veszik Istent, és az ő útján akarnak járni, és az igét akarják követni. Egyszerűen nyugtalanítják a lelkiismeretüket talán ezek az emberek, de legszívesebben eltörölnék őket a földről. Ezek még mindig Istenbe gondolkoznak. Isten törvényét emlegetik. Férfi, nő, ha, mi az, hogy? Hú! Nép, haza, ha! Ha! Korlátozott szabadság. Nem lehet mindent csinálni, mi csak akarunk, amihez kedvünk van. Korlátlan szabadságot. Ne korlátozzon itt bennünket Isten. Meg az ő emberei ne emlékeztessenek a korlátokra. Mit képzelnek ezek magukról? Utolsó ítélet? Ha! Pokol? Ugyan már megyünk a menny felé, fejlődik a világ, nem? És jön ez a hallgatni, tűzfal mögé rekeszteni, befogni a szájukat, berekeszteni őket a templomokba, ott is még lenyomni őket és elhallgattatni őket, gúnyolni őket, minden ellehetetleníteni őket. Mondja, olybá tekintenek minket, itt is ebben a Zsoltárban is, mint a vágó juhokat. Le akarnak mészárolni bennünket, ezt a szót használja itt Dávid, az áldozati állatok lemészárlására használt héber kifejezése. Le akarnak mészárolni, mint valami levadászandó állatok lennénk. De, mondja, az Úr megvédi az övéit. Nagy támaszunk van, nagy testőrünk van, testvérek. Az Úr mellettünk áll. Nagyon mély ellentét van itt megfogalmazva költői módon, miközben az istentelen a fogát csikorgatja az istenfélőkre, az Úr mosolyog rajta. Ezeket akarod bántani, az enyémet, akiket én védek? Kinek képzeled magad? Semmit nem tudsz nekük ártani. Annyira szép ez, testvérek. A 28. versben így fogalmaz, nem hagyja el a kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké. Mi védelem alatt állunk. Te az Úré vagy, ne félj. A másik dolog, amit mond, hogy gondodat is viseli. Gondodat is viseli. Vészterhes időbe is megszilárdítja a lépteidet, és testileg, lelkileg megadja, amire szükséged van. Azt mondja, testileg, jól laknak az éhség napjaiban. Még megkapod azt is, amire a testednek szüksége van. És nem is csak te, hanem még az utódaid is, még a magzataid is. Azt mondja Dávid, hogy én már megöregedtem, de azt nem láttam, hogy az igaz embernek az utódja kenyérkéregető koldussá változott volna. Mert az Úr megadja nekik, amire testileg szükségük van. És annyit ad nekik, mondja itt tovább, hogy még könyörülni is tudnak, és tudnak adni kölcsön az embereknek, akik még náluk is szegényebbek. És nem csak testileg gondjukat viseli, hanem lelkileg is. Most mondja, elterülnek néha, de fölkelnek, felemelkednek, új lelki erőre kapnak. Mert támaszuk nem a saját karjuk, meg a saját erejük, hanem az Úr karja támogatja őket. Te gondoskodás alatt vagy, az Istennek a gondoskodása alatt, ha hívő ember vagy. Nem kell haragudni, meg irigykedni a gonosztevőkre, az istentelen emberekre. Hanem föl kell nézni az Úrra, aki védelmez engem a támadások közt, ha ilyenek vannak, és ráadásul testileg, lelkileg is gondot visel rólam, és én egy megelégedett ember lehetek, aki hálát ad az Istennek azért, amilyen van. És tudok még adni is belőle másoknak. És folytatja Dávid, még nem elégesse, hanem azt mondja, hogy és az Úr megszabadítja őket. Az Úr megszabadítja az övéit a gonoszok kezéből. Így itt ezt mondja, még ha egy időre is belekerülnek a gonoszok markába és hatalmába, nem hagyja őket az Úr annak kezében. És nem kárhoztatja, amikor az emberek kárhoztatják őket. Ő, az Úr nem kárhoztatja ezeket az embereket. Emlékszünk a Bibliában, hogy ez akár fizikálisan is igaz, mert Péter apostolt börtönbe verték, és becsukták a börtönbe, és kivégezték volna egy nappal később, de az Isten kiszabadította őt onnan az angyala által. És kihol lehullottak a bilincsek, az őrök tehetetlenek voltak, és az Úr kivezette Pétert. Kiszabadította őket a rabtartói kezéből. De vagy ott voltak a gályarabok, a 40 prédikátorunk, aki végül megmenekült, jött a de Reuter admirális, és kimentette őket a gályákról, a római katolikusok által kiszabott helyükről. Mert az Úr nem hagyta övéit a gonoszok martalékául. Voltak olyanok is, akiket hagyott, azokat meg a halál által mentette ki. De az is szabadítás volt nekik. De itt még a szabadítás, testvérek, én még más értelemben is értem, tudnélik, abba az értelemben, hogy az Úr meg tudja szabadítani az övéit a kísértésektől. Nevezetesen például az irigységnek a kísértésétől, ami egy sátáni bűn. Vagy a gyűlölködésnek a kísértéséből, ami ugyancsak sátáni bűn. Vagy meg tud szabadítani abból a kísértésből, amiben a hívők is beleesnek, amikor másoknak a gazdagságát látják. Hát akkor majd én is odaállok mellé. Elhagyom én az Urat. Én olyan leszek, mint ők. Mert akkor én is gazdag leszek. Vagy ha odaállok mellé, meg rászavazok, meg nem tudom, mit csinálok, akkor nekem is fog majd jutni egy kicsi a zsebembe. És nem érdekel az Úr. Odaállok az istentelen mellé. Megszabadítja az Úr a félelem kísértésétől, meg sok egyéb kísértéstől, testvérek. Milyen jó ez, mondja Dávid a hívő embernek, hogy az Úr maga ott áll mellette. Figyeljétek meg. Nézzetek csak a végre. Na, nézzetek előre. Nézzétek az istentelen végét, és nézzétek az igazak végét. És közben nézzetek fel megint az Úrra, akiben bíztok, akiben gyönyörkötök, akire ráhagytátok az életetek irányítását. Ő ott áll mellettetek. Minden nap, és véd benneteket, és gondotokat viseli testileg, lelkileg, és megszabadít benneteket, ha kell fizikálisan is, ha kell lelkileg, de szabadítótok lesz. És valódi szabadságot éltek meg ebben a helyzetben is. És így kanyarodik rá Dávid az utolsó tanácsra, amit még ki akarok most hozni előttetek. Ez a 8. tanácsa. Azt mondja a hívőknek, hogy kerüljétek a gonoszt, és tegyétek a jót. Ez is egy ilyen kettős tanács. Kerüljétek a rosszat, és cselekedjétek a jót. Miért? Mert Isten szereti az igazságosságot, és majd egyszer ítéletet mond. És igyekezzetek, hogy úgy álljatok elébe, hogy egész életetekbe, hívő életetekbe kerültétek a rosszat. Ez a 27. vers. Kerüld a rosszat, ugyanabban a versben, és a jót cseleked. Egyszerűen itt testvérek, kerüld a rosszat. Értitek, hogy ami a sátántól valami, ami nem tetszik Istennek, az a rossz. Amit a Biblia alapján rossznak kell minősíteni, az a rossz. Kerüljétek el. Akár szó legyen az, akár cselekedet legyen, akár ember legyen. Kerüld messzire. Kerüld a rosszat messzire. Különben beszippant. És olyan leszel, mint ő. És ahelyett tedd a jót, mondja. Tedd a jót, és ez egyébként hozzátesz még valamit. Figyelj a fethetetlenre. Nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. Törekedj a jó szavakra, a jó cselekedetekre, és állj a jó emberek mellé. Az istenfélők mellé. De ha nem istenfélő, akkor is jobb ember. Mert nem minden istentelen ember velei gonosz. Értitek, hogy ilyen gyakorlati útra tereli Dávid ezekkel a hívőt, mert az előző dolgok azok inkább ilyen belső, de itt a gyakorlati dolgok. Tedd a jót. Férfiként, nőként, gyerekként, munkaadóként, munkavállalóként, lelkészként, presbiterként, magányosként, özvegyként, vagy családos emberként. Kerüld a rosszat, és tegyed a jót. Mindegy, hogy ki vagy. Én szerintem nagyon-nagyon fontos, és újra az Úr a szívünkre kell, hogy helyezze ezt a dolgot, mert nagy a veszély, hogy látván ugye az istentelenek szerencsét, a hívő is rááll erre az útra. Nem, már nem csak irigykedik, meg haragszik, hanem egy idő után odaáll ezek mellé. És rossz oldalra tesz, rossz lóra tesz. Kerüld a rosszat, és cselekedd a jót. Nyilván, hogy ez a felszólítás talán még itt, amire ráirányítanám a figyelmeteket, fontos, hogy figyelj a fethetetlenre és a becsületesre. Hát a béke emberére, így mondja, a béke emberére. Az biztos, hogy itt egyes számban van, ez biztos, hogy elsősorban a Messiásra utal, a Jézusra utal. Mert ha a szónak a teljes értelmében egyedül egy valaki mondható fethetetlen, becsületes és béke emberének, az egyedül az Úr Jézus, aki azért jött meg, úgy élt el az életét, hogy mindez tökéletesen rá passzol. És mintha azt mondaná Dávid, hogy figyelj Jézusra, a béke fethetetlen emberére, figyelj rá. Ő mindig azon volt, hogy az ember megbéküljön Istennel, és azon volt az Úr Jézus, hogy megbéküljünk egymással. Ezen a két békességen munkálkodott állandóan. Olykor még a tanítványai is hajba kaptak ezen azon, de még őket is békítette, hogy ne vezekedjenek. És ez elsősorban biztos, hogy így van, hogy őrá kell figyelnünk, őrá kell hallgatnunk, mellé kell odaállni. De testvérek, vannak, hála Istennek, hogy így mondjam, még a földi életben is vannak közöttünk becsületes, meg fedhetetlen, meg békesség szerető emberek. Olyan hívő emberek, akik igyekeznek, ha nem is tökéletesek, nyilván nem lehetünk olyanok, mint Jézus, de igyekszünk tisztességesen élni, becsületesen élni, és igyekszünk a békességgel munkálkodni. Azon, hogy az emberek megbéküljenek Istennel, meg megbéküljenek egymással. Az ilyen emberek mellé kell odaállni. Ezekre kell hallgatni. Mindig, testvérek. És itt ismétlem, hogy vannak istentelen emberek, akik nagyon gonosz emberek, de vannak istentelen emberek, akik jó emberek. Isten mércéjével mérve nem nincs rendben az életük, mert őt megvetik. De ettől függetlenül még mindig nem elvetemült gonosztevők, börtöntöltelékek. Mindjárt ismerünk olyan embert, aki nem hívő ember, így mondjam, Istent nem sokra becsüli, de mégis igyekszik valahogy becsületesen élni. Valami keresztény értékrend szerint élni. Persze jó lenne, ha hívő lenne, de hát egyelőre nem az, majd az lesz. Reméljük, hogy az lesz. Vannak hívő emberek, és egyéb hívő emberek között is van különbség. Egyik ilyen, másik olyan. De legalább a hívők hívők, istenfélők, Jézus követő emberek, és igyekeznek jó úton járni. Az biztos, hogy az istenfélőknek Dávid azt tanácsolja, és nem csak ő, hanem a fia is, meg Jézus is azt tanácsolja, hogy keressük meg mindig ezeket az embereket, akik Isten törvénye szerint tapogatóznak az életbe. Hívők, nem hívők, mindegy. Isten törvénye szerint próbálnak élni. Amellé állnak oda, munkahelyen, politikába, gazdaságba, egyházba. Ezek mellé az emberekre figyelj, ezekre figyeljetek, mondja. Ne az istentelenekre, a rossz, kerüljétek őket. Előfordul, testvérek, még mondom, itt a fiatalokkal beszélgetünk ugye sokat, hogy vannak ezek a TikTok, meg Facebook, meg egyéb ilyen közösségi oldalak. Ott vannak mindenféle influencerek, akik nyomják a bölcsességet. Lehetnek közöttük is normális emberek, de lehetnek nagyon gonosz emberek, akikre nem szabad hallgatni semmit. Kell egy bölcsesség, hogy megtaláljuk, hogy a rosszat kerülnünk kell, de a jobb embereket, netán istenfélő embereket meg támogatnunk kell, azok mellé kell odállni, azokra kell hallgatnunk. Azokat kell erősítenünk, bátorítgatni. Ha kell, azokat kell evangélizáljuk. Figyelj a béke emberére. Aki testvérek, már itt a mai világban, ugye ez egy olyan sajátos felhangja van most ennek, mert történik a világpolitikában is az, amit látunk. Van, aki békét akar, akárhogy csűrjük, csavarjuk, van, aki meg még mindig gyilkolászni akar. A jövendő a béke emberéje. Mindig ezeké. Akik arra figyelnek, hogy Istennel is, hogy béküljetek meg az Istennel, de béküljetek meg egymással is. Kössetek békét, kössetek tűzszünetet, ne a feszültséget szítsátok, ne gerjesszétek, ne álljatok mellé, ne engedjétek, hogy hazugságokkal manipuláljanak benneteket, álljatok oda a jó oldalra. Szóval Dávidnak bölcs tanácsai vannak, testvérek, abban a helyzetben, amiben élünk. Hát ebben élünk, hogy az istenteleneknek sokszor úgy tűnik, hogy nagyon megy a szekér, nagyon megy. És akkor jön az irítség, meg jön a harag, meg jön az, hogy majd akkor én is olyan leszek, mint ő, meg majd én igazságot teszek. Nem kell. Nézz az Úrra, mondja Dávid. Nézz az Úrra, majd ő igazságot tesz egyébként. Lásd meg az istentelenek végét, meg a te végedet is, ami téged vár, mint hívő embert. És közben gondolj nem csak a végre, hanem itt és most. Itt áll melletted, védelmez. Gondodat viseli. A szabadítód. És itt és most törekedj arra, hogy jót cselekedjél, és hagyd el azokat az embereket, akik gonoszságra mennek. Állj az Úr Jézus mellé, állj az Úr emberei mellé, állj az Isten félők mellé. És mindeközben ez a három tanács szerintem, ez kiemelkedik az Istennel kapcsolatban, és ezt szeretném a szívetekre érzni végül ennek a Zsoltárnak a végén. Bízzál az Úrban, és gyönyörködjél az Úrban, és hagyd rá az életutadnak a vezetését. Bízzál benne, gyönyörködj benne, és hagyd rá az életed vezetését. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a régi időkben is tanácsoltad a te népedet. Akinek volt füle, az hallotta, akinek nem volt, az nem hallotta. És olyan jó, hogy te ma is ugyanúgy szólsz a te népedhez, jelesül most éppen hozzánk is, és nem is csak hozzánk, hanem személyesen hozzám és a testvérekhez. Köszönjük, hogy személyes üzeneted van a számunkra, és áldunk azért, hogy ezek nagyon bölcs tanácsok az örökké valóságból jönnek, a bölcsességtől magától jönnek. Segíts bennünket, hogy meg tudjuk tagadni mindazt a hitetlenséget, bizalmatlanságot, nagy okosságunkat, beképzeltségünket, hogy mi jobban tudjuk, majd mi megállapítjuk. Segíts, hogy tudjuk alázattal fogadni a te tanácsaidat, és gyermeki bizalommal követni azt, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy mindenek előtt és mindenek fölött az irántad való bizalmat, az irántad való végtelen odaadást, a te benned való gyönyörködést, a szépséget, csodálatát, és az életutunk irányításának az átadását kívánod tőlünk. Nem többet, és nem is kevesebbet. Segíts, hogy ezek a tanácsaid a szívünkben visszhangot verjenek, és szent lelked által segíts és szabadíts föl bennünket arra, hogy tudjunk erre az útra lépni. Köszönjük néked, hogy akkor biztosan számíthatunk arra, hogy te mellettünk állsz, velünk leszel, védesz minket, gondot viselsz rólunk, és csodálatos módon szabadítasz bennünket adandó alkalommal, és köszönjük néked, hogy megerősítesz bennünket arra, hogy a rosszat el tudjuk kerülni ebben a világban, és ne váljunk azok támogatójává, rabjává, fogjává, hanem oda tudjunk állni a fedhetetlen, az igaz, hívő emberek mellé, akik a békessége munkálkodnak, és magunk is ilyen emberekké legyünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ennek a Zsoltárnak áldott tanácsait meg tudjuk fontolni. Köszönjük néked azt a jövőt még, amit tieidnek készítettél, ezt a távlatot, amiben helyezhetjük az itt és most pillanatát. Köszönjük néked az örökké valóság csodáját. Áldunk azért, mert ítélni fogsz igazán, és lesznek, akik elkárhoznak, de lesznek, akik öröklik a földet, akik mind örökké ott lehetnek veled a te országodban. Segíts, hogy egyikünk se maradjon ki onnan. Áldunk azért, hogy ma így együtt lehetünk a te igéd körül, köszönjük a terített úrasztalát, kérünk, formálj bennünket, alakíts bennünket, erősíts bennünket, mélyítsd el a veled való kapcsolatunkat és az egymás iránti szeretetünket. Kérünk, áld meg közösségünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik lélekben fölkészültek az úrvacsorára, és bírják egyházunk felhatalmazását is, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Kérdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, de azon felül szerdán férfi körünk lesz, csütörtökön pedig női kör, ráháb kör. Szeretettel ajánlom ezt is, és hívjuk a férfiakat szerda este 6-ra, a hölgyeket pedig csütörtök este 6 órára ezekre az alkalmainkra. Kérem még, hogy fontoljátok meg a nagybörzsönyi gyülekezeti táborunkban való résztvételt. Még 20 hely van, 70 valahányan jelentkeztek már a táborba, de még elmehetünk 100 fölé, tehát körülbelül még 20 helyünk van, szabad jelentkezni. Ez augusztus 18-tól 23-ig lesz Nagybörzsönyben, nagyon szép kis falucska, hegyekbe, a Vörzsöny hegyeiben, csöndes, szép szállodába szeretnénk pihenni egy kicsit, együtt lenni, igét olvasni, együtt lenni, közösségünket ápolni. Szabad még jelentkezni Gyurinál, Lupsa György testvérünknél. Végül hirdetem még, hogy ha vége van az istentiszteletnek, akkor a gyerekmunkásokat kéri a feleségem Zsófi, hogy maradjanak itt a templomba, mert még egy kicsi megbeszélni való van. Tehát légy szíves, maradjatok itt, kedves gyerekmunkások, egy picit az istentisztelet után Zsófi nénivel beszélgetni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.